Jézus azt mondja, aki hozzám fordul, azt ki nem vedem. Lehet jönni Jézushoz, problémáinkkal, bajainkkal, terheinkkel. Jézus ki nem ved bennünket. Én kérjük a következő éneket.
Yeah. Dicsőítünk és magasztalunk, drága atyánk, édes Istenünk, ami Urunk drága Jézus Krisztus nevében, hogy jöhetünk hozzád. Az ő érdemében, az ő nevében. És köszönjük, hogy szívünk vágya, óhaja, kimondatlanul is ez. Azért jöttünk ide, Urunk, hogy téged dicsőítsünk, mindazok, akik ismerünk téged, és azért jöttünk ide, hogy többet ismerjünk meg belőled. Uram, köszönöm, hogy te is azért vagy itt, mert nagyon szeretsz. Azért vagy itt, mert nagy kegyelmet, nagy szeretetet, kimondhatatlan áldást akarsz adni nekünk. Köszönjük, hogy szóba akarsz állni velünk. Meg akarod vigasztalni a vigasztalan lelkeket. Meg akarod erősíteni az erőtleneket. Meg akarsz bocsájtani a bűnösöknek. Meg akarod szabadítani a megkötözötteket. Köszönjük neked, Istenünk. Hogyan köszönhetnénk meg igazán? Hogyan köszönhetnénk meg, és hogyan tudnánk kifejezni, Uram, a mi köszönetünket és hálánkat azért, amit tettél értünk. Hozzuk életünket, hozzuk a mi gyengeségeinket, hozzuk mi magunkat úgy, ahogy vagyunk, és azt mondjuk, köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük azt, hogy ezen az estén is lesz üzenetet, szabad hozzánk. Köszönjük, hogy ezen az estén is le fogod rontani az ördög munkáját. Köszönjük, hogy ezen az estén is megáldod azokat, akik betegség, nyomorúság, szenvedés miatt nem jöhettek ide. Talán csak egy lépés van köztük és a halál között. Ó, Uram, kérünk téged, áld meg azon testvéreket is, és fele barátainkat. Áld meg ezt a várost. Áld meg ebben a városban mindazokat, akik kívánnak téged, hogy találkozzanak veled. Köszönjük, hogy meghallgattál. Legyen áldva szent neved mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és mi egy éneket énekelünk jó kedvel közösen. Megismételjük örömmel. hallani, amikor jó kedvel énekelünk. Jó kedvel, így jár jó a hívőknek, akik a jó Istenben bíznak. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, és nem utolsó sorban a Kulcsár Tibor testvért és kedves feleségét, Anikót. Örvendünk, hogy eljöttek hozzánk. Budapestről érkeztek, ahogy az este közöltem, a budafoki gyülekezet és körzet lelkipásztora, és a Mera rádiónál is dolgoznak, majd antenna újságot, meg más egyebet is osztogatnak itt a testvérek, ami az ő rádiós szolgálatukról szól, és szeretettel majd elmondja a testvérünk valószínű ezt is. Most pedig Gombos Józsit kérjük, hogy mondja el, hogy ő hogy találkozott az Úrral, aztán az énekkar szolgálatát kérjük.
Egy igeverssel szeretném kezdeni a bizonyságtételemet. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő utát, ha nem a te beszédednek megtartása által? Gyermekkoromban a szünidőt nagyszüleimnél szérben töltöttem, és nagyapám volt az első, aki először elvitt az imaházba, és ahogy járogattam, megéreztem, hogy ott a kicsi kis falusi imaházba más légkör van, és van egyfajta szentség. Ahogy teltek az évek, kamaszodtam, kezdtem eltávolodni az imaháztól, és a bűn egyre jobban kezdett megnőni az életemben, mint minden tinédzser. Én is kipróbáltam mindent, csak hogy jól érezzem magam, csak hogy örömöt találjak. És ez addig fajult, hogy már az imaházban nem jártam, konfirmáltam, de nem változott semmit az életem, és éreztem, hogy bármit teszek, a bensőmben van egy nagy űr. Bármivel próbáltam ezt pótolni, ezt nem sikerült betölteni, és éreztem azt, hogy amit csinálnak, az nem jó, egyre üresebb vagyok, és üresebb. 2000-ben nagyapámat használta Isten újra, hogy elhozzon ide a szatmári gyülekezetbe, és ez egy húsvét reggelen történt, és engem nagyon megragadott az ifjúságban az a tisztaság és az az öröm, ami betöltötte a termet, és azt mondtam, hogy ez nekem kell. Megszületett szívemben a döntés, hogy az Úrnak akarok élni, hisz sehol máshol nincsen igazi boldogság, öröm, mint az Isten házában, és ezt láttam a fiataloknak az arcán, láttam az életüket, volt egy hívő osztálytársam is, és az ő életét is szemmel kísértem. Láttam a tisztaságot, és én nekem nagyon megtetszett, és nagyon megkívántam ezt a tisztaságot. Ahogy elkezdtem ide járogatni a gyülekezetben, elhatároztam, hogy az Urat akarom szolgálni, de a bűneim még ott voltak az életemben, és nem fájtak nekem, nem éreztem, hogy bűnös lennék, habár tudtam, hogy bűnök vannak az életemben, de egy alkalommal Isten annyira megérintett, hogy ahogy hallgattam az igét a gyülekezetben, elkezdtek potyogni a könnyeim, nem tudtam visszatartani a sírásomat, és muszáj volt, úgy éreztem, hogy most muszáj nekem imádkozni, és felmentem Vékás testvérhez, és megvallottam bűneimet is, és egy akkora öröm töltötte be a szívemet, békesség, hogy azt nem lehet leírni. Elhatároztam, hogy az Urat fogom követni a bemerítkezésben is, és mikor volt egy bemerítés alkalom, elhangzott a kérdés, hogy ki szeretné követni az Urat a bemerítésben, az nyújtsa fel a kezét. Bennem egy nagyon nagy harc dúlt, és tudtam, ha most nem nyújtom fel a kezem, akkor nemet mondok az Úrnak. És bátran kitartottam a kezem, Úr, egy nagy békesség töltött el a szívemet, és elkezdtem az Úrra élni, annyira megváltoztatta az életemet, hogy teljesen kicserélte a szívemet, a gondolataim megváltoztak. Édesanyám egyszer hallotta valószínű, hogy álmomban beszéltem, és mondta, hogy azt mondta, testvér, testvér, még álmomban is prédikáltam, azt támadtam. És sokszor esténként, ahogy elővettem a Bibliámat, elkezdtem dudogatni az énekeket, egy nagy-nagy öröm töltötte be a szívemet, amit még soha. Nagyon csodálatos dolgok voltak ezek. És volt, amikor ez ellankadt, elenyhült, de meg kell újuljunk a mi elménkben, és be kell töltekeznünk Istennek a Szent Lelkével. Sokszor, mikor elmondom társaimnak, szobatársaimnak, hogy mit tett velem az Úr, hogy megváltoztatott, azt mondják sokan, hogy Józsi, nem tudom rólad elképzelni, hogy te ilyen voltál. Ahogy az egyetemi évek alatt rászántam magam, és elhatároztam, hogy én csak az Urat akarom követni, csodálatosan láttam az Úr munkáját az életemben, mivel édesapám 14 éves koromban meghalt, anyagi helyzetünk kicsit nehezebb volt, és elkezdtem felírni mindazokat az áldásokat, amikor az Úr anyagi téren is megáldott, és elfáradtam az írásban, azt kell mondjam, nem tudtam tovább írni ezeket az áldásokat. Ahogy az Úrral szövetséget kötöttem, megmutatta, hogy ő velem van. A tanulmányaimban is megsegített. Csodálatos ima meghallgatásaim voltak, amit ha most elmondanák, nem tudnám befejezni. Elmondhatom azt, hogy 10 perces instant imát is meghallgatott az Úr olyan helyzetekben, és ez számomra nagyon nagy bizonyságtétel volt az Úr részéről, hogy igen, Uram, Te valóban csodálatos vagy, és ima meghallgató Isten vagy. És ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok, amit Isten tesz a mi életünkben, akik őt választják. 17 évesen határoztam el, hogy az Urat akarom követni, és sajnálom, hogy nem adtam át hamarabb az életemet az Úrnak. Irigylem azokat, akik 10-12 évesen átadják az életüket. Aki pedig nem adja át, az nagyon sokat veszít, úgy érzem, és buzdítok mindenkit ma este arra, hogy ragadja meg az alkalmat, mert egy csodálatos életre hívta el az Úr, és engem is megmosott az ő vérében, és örök életet adott, betöltötte az életemet az ő áldásával, megóvott a paráznosságtól, ezektől a bűnöktől, és valóban az ifjú tisztán csak úgy tudja megőrizni az ő életét, ha Isten igéjét megtartja, és az ő útjára lép, a keskeny útra. Kívánom minden fiatalnak, hogy határozza el, hozza meg ezt a döntést, és az Úr is lép felé, és elindul az áldás az ő életében. Amen.
Nyisd meg a szívedet, ahogy tojad, hova te Jézus ma. Bűneid már milyen súlyosan, szent vélelem mossad. Jézus, Jézusnak a szívedet, a szívedet, a szívedet, a szívedet, ő legyen, a szívedet, 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 a sz
előtt az énekkar még énekelne egy éneket, most imádkozni fogunk. Néhányan a gyülekezetből kérném szeretettel imádkozzanak, mert az evangelizálás és az igehirdetés egy nagy harc a sátán munkája ellen. A sátán nem olyan könnyen engedi el az ő fogjait. Élet és halál harc. Józsi is említett valamit. A tegnap előtt is hallottunk ilyent, meg a tegnap is, hogy milyen áldás küzdelmet kell vinni a sátánnal szembe, és mennyire ragaszkodik, és mennyire az utolsó pillanatig nem akar elengedni. Viszont az Úr Jézus hatalmasabb, mint ő. És most ő hozzá jövünk imádkozni, közösen, hogy az ő szabadító munkáját végezze köztünk. Belelapoztam a Bibliámba ma, és olvastam azt, hogy a tanítványok, mikor meglátták az Urat, örventek. Örventek a tanítványok, mert látták az Urat feltámadás után. Hála legyen Istennek, hogy ma is lelki szemeinkkel meg lehet látni az Urat. Nem csak megérezni, meg lehet látni az Urat. Meg lehet látni az ő szabadítását. Meg lehet látni az ő hatalmát, erejét. Meg tapasztalni az életünkben. És ez mindenkinek a lehetősége, az esélye ma este is. Ezért imádkozom. Nagyon szépen kérem a testvéreket, aki szeretne imádkozni buzgón, röviden, nem baj, ha egymás imájába szólunk, a Jóisten ki tudja válogatni, de lelkesen kérjük meg őt, hogy és hódolattal, háladással tárjuk fel a mi kérésünket, hogy mi hozzánk szóljon az Úr. És ne gondoljon most senki csak másra, hogy bár azt vagy azt megszólítaná az Úr. Nekem is szükségem van, aki 40 éve járok vele, hogy újból szólítson meg. És nektek is, és mindenkinek. Ezért nem szégyen. Kérni, Uram, személyesen szólj hozzám, és szeretteimhez, és rokonaimhoz, és szomszédaimhoz, és ismerőseimhez, és barátaimhoz.
Amen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Való igaz, amit Vékás testvér mond, bár bűneink közül többet nem sorolt föl, mert sokkal többször beszéltünk már arról, hogy ő szeretné, ha jönnék, és valami mindig közbe jött. De örülök, hogy ma este erre sor kerülhet, és örülök annak, hogy párommal együtt itt lehetünk. Szeretnénk bizonyságot tenni a hitünkről. Arról, amit az Úr Jézus Krisztus tett az életünkben, meg amit tesz az életünkben, a reménységről, ami bennünk van, és őszintén reméljük, hogy akik itt vagytok, ezzel a bizonyságtétellel azonosulni tudtok, azt mondjátok, hogy ugyanazt a reménységet táplálja bennünk az Úr, miközben azt is őszintén remélem, hogy lesz olyan, akinek problémái akadnak majd. Mert hogy amikor az igét kinyitjuk és együtt olvassuk, akkor néha olyan dolgokkal kell szembesülni az igében, ami nem egészen úgy van a mi életünkben. És ilyenkor az ember mentségeket keres magának, a körülményekre hivatkozik, meg sok mindenre hivatkozik, és egy-két nehéz órája, néha egy-két nehéz éjszakája vagy éve is akad, de ez is Isten lelkének a munkája. Egy nagyon nehéz történetet szeretnék elolvasni, nem is lesz rövid, amit olvasok, ezért elnézést kérek, de Dániel prófétánál kell majd annak idején benyújtani a fellebbezést a hosszúság miatt. Dániel könyvének a 3. fejezetét szeretném elolvasni. Nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy Isten iránti tiszteletből fönnállva hallgassuk meg, mit mond Isten igéje. Dániel könyve 3. fejezetéből olvasom az igét, a 3. fejezet első versétől kezdődően. Dániel próféta könyve 3. fejezet első versétől olvasom Isten igéjét. Nabukodonozor király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Aztán összehívatta Nabukodonozor király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjönnek el a szobor felavatására, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az elöljárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. És odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukodonozor felállítatott, a hírnökök pedig hangos szóval kihirdették. Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kür, csíp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak, és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, bevádolták a zsidókat, így beszéltek Nabukodonozor királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kür, csíp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le, és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sidrák, Misák és Abednego, akiket Babilon városába állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe se vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nabukodonozor haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukodonozor azt kérdezte tőlük: Sidrák, Misák és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készak vagytok-e most, ha meghalljátok a kür, csíp, citera, hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe, és van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sidrák, Misák és Abednégó így válaszolt a királynak: ó, Nabukodonozor király, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukodonozort úgy elöntötte a harag Sidrák, Misák és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Aztán megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy voltak, felöltözve, nadrágostól, alsóruhástól, süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sidrák, Misák és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukodonozor király azonban megdöbbent, sietve felkelt, és azt kérdezte udvari embereitől: nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt: én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nabukodonozor király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sidrák, Misák és Abednégó, szolgái a fenséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sidrák, Misák és Abednégó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit se ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk se égett meg, sőt, még a füst szaga se járta át őket. Nabukodonozor ekkor így szólt: áldott legyen a Sidrák, Misák és Abednégó istene, mert elküldte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent se, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sidrák, Misák és Abednégó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Aztán a király megerősítette tisztségében Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon városában. Nabukodonozor király üzenete az egész birodalomban lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez: békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei! Mi hatalmasak az ő csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked a te igédet, és az a kérésünk, hogyha évezredek távolából szól is ez az ige, hadd legyen mégis ma este friss és eleven. Köszönjük, hogy a te jelenléteddel tisztelsz meg minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Miért olvastam ilyen hosszan ezt a történetet? Hát azért, mert így kerek. Nem a türelmét akartam bárkinek is próbára tenni, hanem ez a történet nem érthető a vége nélkül. Azt hiszem, sokan vannak, akik azt mondják: ó igen, Az nagyon nagy dolog, amikor megtérnek ilyen hatalmas uralkodók, vagy legalábbis elismerik, hogy az Isten uralkodik. És milyen jó lenne, milyen nagyszerű lenne, hogyha valóban így történne ma is. És lehet, hogy körülnézünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, na de hol vannak az ilyen megtért uralkodók a mai időnkben? Nem látjuk őket, nem is gondoljuk azt, hogy túl sokszor előfordulna, hát igen, más időket élünk, másfajta körülményeket élünk, hát ez rég volt. Némelyek még talán azt is hozzáteszik, hogy nem csak rég volt, hanem talán igaz se volt. Jó páran vannak, akik azt mondják, hogy hát ez inkább úgy kell érteni, mint valami példatörténetet, nagyon tanulságos, de nem kell ezt annyira nagyon komolyan venni. És amikor eljut valaki odáig, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni, nem tudja, hogy kollégát talált benne az ördög, munkatársat, mert ő is ezt akarja, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Hallgass csak meg, mondd azt, hogy jaj, de szép is volt, milyen romantikus, na hát, milyen kedves is lehetett ez az egész, ó, bárcsak ott lehettünk volna, és akkor ezzel túl is vagyunk az egészen. Mert Isten nem akarta, hogy túl legyünk az egészen, és éppen ezért mindenkit szeretnék meghívni egy 2500 évvel ezelőtti kis beszélgetésre, egy kis különös együttlétre, amiben fiatal emberek beszélgetnek. Ezek a fiatal emberek nem nagyon boldogok. Úgy hívják őket, hogy Hananyá, Misáel és Azarjá. Tudja valaki, hogy kiről van szó? Sidrák, Misákról és Abednégóról. Csak ők nem tudták akkor még, hogy őnekik ez lesz a neve. Talán valami szekéren ültek, bár nem gondolom, mert az nagy kitüntetés lett volna. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy Rabszíjon húzták őket Babilon felé, mert hogy Izraelről azt mondta akkor az Isten, elég volt a bűnből, elég volt abból a szennyből, amiben élnek, elég volt az Úr elhagyásából, és ezeket az embereket oda fogom adni Babilon királyának, Nabukodonozornak. Fogságba fognak menni, mert elhagyták az Urat. Ki érdemli meg a büntetést? Ó, ebben mi nagyon jók vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy más. Illetve hát a bűnös. Csak akkor szokott kiderülni, hogy mégse a bűnös, amikor rólunk derül ki, hogy a bűnösök mi vagyunk. Akkor úgy érezzük, hogy ezer mentséget el lehet sorolni, mi mindenért nem mi tehetünk az egészről, és másokat kell a felelősséggel megterhelni. Hananyá, Azarjás és Misáel mindössze talán 12 éves kisfiúk lehettek. Mit rontanak el 12 éves kisfiúk? Tehetnek ők a történelem bajairól? Hát holnap délelőtt majd fogok mesélni egy 12 éves kisfiúról valamit, de ezt most nem szeretném megelőlegezni. Tehetnek ők a történelem dolgairól? Hát azt mondjuk, hogy persze, hogy nem. De kedves felnőttek, apák és nagyapák, amikor a gyermekeink nőnek, programozzuk az életükbe néha a bűnt, a szokásainkkal, a viselkedésünkkel, a hozzáállásunkkal, és bizony a következményei a mi tetteinknek bennük csapódnak le. Hananyá, Misáel és Azarjá úgy mentek Babilonba, mint akiknek az életét mindjárt az elején derékbe vágta valaki. Azért vitték őket, akkor még Nabukodonozor se gondolta, hogy egy egész népet fog majd fogságba vinni, arra gondolt, hogy talán nagyon tanulságos lesz az akkori Júda vezetőinek, ha csak lefejezi a népet. Ha a királyi család, hercegi családok, nemesi családoknak a krémjét, a gyermekeiket magával viszi, és átképezi őket janicsárnak. Ugye tetszenek értem, mit jelent ez? Megtanítja őket a saját nyelvükre, a saját nyelvére, megtanítja őket a babiloni rendszabályokra, megtanítja őket, hogy kell akkád módon élni, babiloni módon élni, és aztán ezekből lesznek majd azok a vezetők, akik a saját népükkel szemben, de a saját népüknek a bőrében képviselni tudják az új uralkodót. Ez a három fiatalember talált egy picivel idősebb vezetőt. A picivel idősebb vezetőt úgy hívták, hogy Dániel. Sokan voltak még, úgy tudjuk, hogy körülbelül 2000 fiatalt vittek el fogságba, de ez a Dániel, ezt a három fiatalembert összefogta, Dániel akkor már egy nagyon koros ember volt, lehetett vagy 16, és összefogta ezt a három fiatalembert, és azt mondta nekik, hogy fiúk, mi másként fogunk élni. Ezek a fiúk úgy mentek, hogy vittek magukkal egy üzenetet. Vitték magukkal azt, amit a szülők előre szerettek volna beprogramozni, amikor megszülettek. A nevüket. És ez rendkívül fontos volt a számukra. Anániást úgy hívták, úgy nevezték el a szülei magyar nyelven, hogy az Úr oltalom, az Úr felhő. Ezt jelenti a neve. Misáelt úgy nevezték el, hogy az Isten megtisztít, az Isten kiment, kihúz, mármint a bajból. Azarjást úgy nevezték el, hogy Isten őrző, Isten megsegített. Dániel kapta a legnehezebb nevet. Azt jelentette a neve, hogy az Úr a bíró, az Úr az én bírám. És aztán, amikor odaértek Babilonba, akkor ez a négy barát együvé került, és nagyon hamar kiderült, hogy az átprogramozás az menni fog. Meg fogják nekik mondani, hogy hogy kell öltözködni, meg fogják nekik mondani, mit kell enni, mit lehet inni, meg mit kell inni, miféle életrendszerint kell élni, és hogy világos legyen a számukra, hogy totális a csere, minden szempontból más életet fognak élni, ennek a négy fiúnak is lecserélték a nevét. Hogy ne is emlékezzenek arra, hogy kik voltak ők korábban. Tetszettek már hallani azt a kifejezést, ugye, hogy agymosás. Ha véletlenül nem, akkor ez azt jelenti, hogy az összes gondolatot lecserélni, ami addig volt. Voltak már ilyen uralkodók a világ történelme, akik ilyennel próbálkoztak. Hogy minden gondolat az ő gondolatukból fakadjon. Minden, még a név is. Na hát, itt is így próbálták. Az Úr felhő, ez volt Hananjának, vagy Anániásnak a neve, azt úgy nevezték el, hogy Akkunak, a Holdistennek a parancsából él. Valószínűleg nagyon szíven vágta ezt a fiút. Nem tudom, meddig kellett gondolkozni, amikor először hallotta, hogy ő mostantól kezdve Sidrák lesz. De ő tudta, hogy az Úr az oltalom. Nem, nem. Mostantól a Holdisten. Misáelt, akit úgy neveztek, hogy az Isten megtisztít, úgy nevezték el, hogy micsoda hatalmas Isten Akku, mármint a Holdisten. Minden áldott alkalommal, amikor be kellett mutatkoznia, a saját nevének a kimondásával is, azt akarták, hogy egy másik Istent emlegessen, egy másik Isten dicsőítse. Aztán Abednegót úgy nevezték el, ez még veszélyesebb név, hogy a fény szolgája. Ez egész közel van Luciferhez, ugye? A fény fiához. A fény szolgája. És valószínűleg hamar rájöttek, hogy ez a Dániel hangadó, és még talán azt is megtudták, hogy ez a Dániel állandóan Istenről beszél a többieknek, hát hogyne, ha valakit úgy hívnak, hogy Isten a bírám, és ezt egészen a szívére veszi, akkor valószínűleg akarja, hogy a többiek is lássák ezt. Úgyhogy elnevezték őt Baltazárnak, ugye tetszenek belőle hallani az elején Baál Istennek a nevét. Baál az oltalom a számodra, ő oltalmaz téged. Az Isten a bíró, nem, nem, Baál az oltalom. Teljes csere. Élni kell egy udvarban, megváltozott névvel, azt hiszem a fiataloknak ez fog mondani valamit, bentlakásos kollégiumban, ahol nem csak az óra rendet mondják meg, hanem még enni is ők adnak azt, amit muszáj. És ilyenkor érezzük mi azt, hogy na ja, hát a körülmények azok szörnyűek. Mit lehet csinálni, amikor az ember tehetetlen? Semmit! Hát muszáj alkalmazkodni! Hát ha nem alkalmazkodunk, akkor meg fogunk halni! Hát valahogy túl kell élni ezt az egészet! Tetszik tudni, hogy hány embernek volt ez a véleménye? Roppant egyszerű matematika, lehet, hogy ma még szükség lesz majd rá. Úgy tudjuk, 2000 ilyen fiatalt vittek el. Tessék elsorolni legalább egynek a nevét a többiek közül. Tudja valaki? Jól tudja. Én se tudom. A Biblia se említi. Legalább 1996-an azt vallották, más ország, más nép, más kultúra, más szokások, más étel, más körülmény, hát akkor mi is mások leszünk. De volt négy. Érdekes, ennek a négynek tudjuk a nevét. Volt négy, aki azt mondta, hogy nem. És ezt fölmerték vállalni. A Bibliából azt tudjuk meg, hogy amikor Dániel azt mondta Aspenáznak, a király főudvarmesterének, hogy én nem szeretném beszennyezni magamat ezzel a dolgokkal, akkor ez a 16 éves fiatalember nem egy nagy nyaklevest kapott a főudvarmestertől, és nem börtönbe csukták, hanem azt olvastam a Szentírásban, és kedvessé tette Isten őt az udvarmester előtt. Hát erre nem lehet számítani, ugye? Hát ha tudták volna a többiek, hogy ilyen ez a főudvarmester, biztos ők is így csináltak volna. De hát ezt nem lehetett tudni. Miért kellett volna tudni? Azt mondta az Úr, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak. Te megdicsőítesz engem? Nem azt kérte az Úr, hogy számolt ki, hogy jó lesz-e az, ha az Úr mellett állást foglalsz, vagy most inkább hallgass. Azt kérte az Úr, vald meg az én nevem. Merj rám hivatkozni. Merj velem élni. Merd azt tenni, amit megértettél a velem való járásban. És ez a négy fiatalember, hogy most egy kicsit rövidítsek a dolgon, nagyon hamar vezetőbeosztású és elismert ember lett ebben a birodalomban. Dániel, ha valaki előtt az előző fejezetet végigolvassa, hamarosan kiderült, hogy Istentől különös képességekkel rendelkezik, annyira, hogy a király úgy gondolta, hogy a legjobb lenne, ha ő lenne a főpolgármester Babilonban, ő vezetné Babilon városát, Dániel ezt elhárította, és azt mondta, hogy neki bőségesen elég a Tudományos Akadémia igazgatója tiszt, ezt kapta egyébként, mert ezt jelenti az, hogy ő lett az ottani mágusoknak és bölcseknek a feje, ez ezt jelenti, hogy a Tudományos Akadémiát ő vezette Babilon birodalmában, ő neki ez bőségesen elég, az összes többi kitüntetés szeretné, hogyha átruháznák az ő barátaira, Sidrákra, Misákra és Abednégóra, és így ő maradt a királyi udvarban, ami nem Babilonban volt, és a többiek pedig szolgálatba álltak Babilon városában. És ez egy újabb helyzet. Tessék mondani, ha az embernek végre van egy jó fizető állása. Nálunk Magyarországon sokan úgy mondják ezt, hogy nyugdíjas állása. Mégpedig nagyon jó nyugdíjas állása. Végre úgy érezheti, hogy befutott ember. Ezt a három embert sokan irigyelték. Egyébként a nyugdíjas állásokkal ez együtt szokott járni, hogy sokan irigylik az embert. Akkor nem kell azt az állást nagyon megbecsülni. Tessenek figyelni, nem szoktak hozzá még itt a testvérek, hogy én prédikáljak. Néha nem mindent úgy gondolok prédikáció közben, ahogy az hangzik. Nem kell az ilyen állást nagyon megbecsülni. Észre tetszett venni, hogy kezdünk elcsavarodni az igétől? Mihelyt arról kezdek beszélni, hogy az állást mennyire meg kell becsülni, már el fogok kanyarodni az Úrtól. Az Urat kell megbecsülni. Ki adta az állást? Ki adott nekem bármit? Nem ő? És hogyha veszteség ér ezen az oldalon, és az Úr mellett maradok, vajon ki fogja pótolni az én veszteségeimet? Vagy ki fog megtartani engem? Vagy ki fogja semmissé tenni az én veszteségeimet azáltal, hogy kiderül, hogy nem is volt azokra akkora szükségem? Nem ő? Ám az ördög szívesen eljátszik minnyájunkkal. És arról beszél, figyelj, te most elértél valamit. Végre vagy valaki. Végre megvalósíthatod azt, amiért éltél. Az álmaid teljesülnek. Végre tudsz ezt is, azt is, amazt is beszerezni. Végre megsüvegelnek téged az emberek. Végre, 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 és én most abba hagyom, nem mondom tovább. Végre egy csomó minden olyan történik, amitől ekkorára dagadhat a hiúságom, nőhet az önbecsülésem. Borzasztó szörnyű az, amikor valakinek nincs önbecsülése, ennél már csak az a szörnyűbb, amikor valakinek túl sok adatot belőle. És az ördög mindig erre játszik rá, hogy ebbe az irányba toljon el, legyen egyre nagyobb az a kép, amit magamról látok. Tetszik tudni, hogy milyen az, amikor az ember egyre nagyobb képet lát magáról? Olyankor az ember egyre nagyképűbb. És ezt szokták kihasználni. Nabukodonozor nagyon pontosan tudta, hogy a legbiztosabb módszer, hogy valakit átállítson a maga oldalára, az így hangzik, tüntesd ki, fizesd meg, és onnantól a tied. Milyen érdekes, hogy egy pár száz éve, pár ezer éve minden magáról nagyot gondoló uralkodó ugyanezt a módszert alkalmazza. Tüntesd ki, fizesd meg, és a tied. És a legtöbben úgy gondolják, megvettelek. A lelkedet is megvettem. Mindenem, mindened az enyém. És aztán mindig szokott jönni egy teszt. Ilyen kis egyszerű dolgok történnek, nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni. Nabukodonozor király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Gyerekeket szeretném kérni, hogy kicsit segítsenek nekem. A könyök az tényleg az, amit mondunk magyarul, mármint az ujjam hegyétől a könyökömig. Na nem ilyen rövid embernek, mint én, hanem egy olyan normális méretűnek. Azt mondják, hogy 44 centi szokott ez lenni, amit annak idején számoltak. Akkor most számoljunk egy kicsit. 60 könyök magas. Mennyi az? Köszönöm szépen a gyermek hangot. Már egy kicsit mutál. Úgyhogy valószínűleg már régebben volt gyermek. Szóval maradjunk annyiban, hogy 28 méter magas, meg 6 könyök széles. Akkor most már nem ismerem mondani a gyermekhangot, az meg majd 3 méter széles. Tetszettek már ilyen böhömszobrokat látni valahol? Uralkodókról? Vagy akik azt hitték magukról?
Kisinóban meg Moszkvában.
Én tudok más helyet is. Na mindegy, szóval ez minden megalomániás uralkodó ilyen méretű szobrokat szokott csináltatni magáról. Annak idején nálunk is csináltattak ilyet, nem olyan messze a budafoki gyülekezettől, a 22. kerületben van egy úgynevezett szoborpark. Oda hordták az ilyen megalomániás szobrokat, messziről lehet őket látni, pedig oda raktak elé egy legalább 5 méter magas kőfalat, gondolom azért, hogy ki ne jöjjenek. De ezek a hatalmas szobrok mindig valakinek a dicsőségét akarták hirdetni. És be is aranyozta Nabukodonozor. Nem kérdés, hogy ez a Nabukodonozor kinek a szobrát állítatta föl. Hát saját magának szerénye, mindenki így szokta ezt csinálni, aki ebbe a társadalmi osztályba tartozik. És kitalált egy fantasztikus dolgot. Úgy gondolta, hogy amikor megszólal a síp, dob, hárfa, lan, duda, ezt mindig elfelejtem és összekeverem, úgyhogy maradjunk abban, hogy mostantól csak csörömpölés lesz. Szóval amikor jó nagy csörömpölés támad, akkor mindenkinek ezt a szobrot kell imádni. Ez nagyon mókás, egész addig, amíg nem fenyegetik az embernek az életét. Mert hogy azt is kitalálta, hogy aki viszont ezt nem teszi, az meg fog halni. Tűzhalállal. Ki szeretne tűzhalállal meghalni? És egy egész birodalom. Kedves felnőttek, szoktunk magunkon néha gondolkozni? Milyen szégyen az nekünk, hogy lehet mindenféle duda, síp, hárfa, lant, rádiójel, akármi, és akkor az egész felnőtt társadalom ritmusra tud hajlongani. Hát micsoda szégyen ez? És nincs senki, aki azt mondja, hogy ezt nem. Miért? Tetszik tudni miért? Mert ez diktálja az érdekem. Mert ott akarok maradni, ahol eddig voltam. Mert kell nekem az a pozíció, amiben eddig voltam. És én folytatni akarom az életemet. Félek. Ilyen egyszerű. Abban az időben így hajlongtak emberek ezrei és tízezrei félelemből, és lehet, hogy közben nagyon sokan azt mondták, hogy hogy lehet valaki ilyen kegyetlen. Hogy lehet valaki ilyen zsarnok. De ettől még tapsoltak. Itt nem tapsoltak, de hogy tapsoltak. Hajlongtak. Később tapsoltak. Vannak olyanok, ahol tapsoltak. És mondták azt, amit mondani kellett. Mert ezt kívánta a környezet. Ezt tessék csak figyelni. És mindenki így tette. Igaz? Drága testvéreim, ne tessenek nekem bólogatni. Mert ez nem igaz. Legalább 3 ember tudunk, aki nem így tette. Tessék csak mondani a nevét. Dehogy is. Hananyá. Azt csak úgy hitták őket. Ott azt hitték, hogy majd át lehet őket nevelni. Hananyá, Misáel és Azarjá. Azaz. Az Úr az én oltalmam, az Úr az én megmentőm, és az Úr az én őrzőm. Ez a 3 nem hajlong. Miért nem hajlong? Mert hiszi azt, ahogy hívják. Hiszi azt, hogy neki van ura. Hiszi azt, hogy neki nem kell ezt tenni. Miért hiszi? Mert benne van az életében az Úr. Nem amolyan fillentyűként, amolyan dekorációként, nem dísz az ajtón, ilyen adventi, hanem benne az életben. Persze, hogy lesznek olyanok, akik följelentik őket. Tehát olyan helyzet, amikor ilyen uralkodók voltak, mi nem volt, hogy ne legyenek árulkodó emberek. Spiont nem akartam mondani, mert az olyan rosszul hangzik. Mindig voltak ilyenek. És tessék megnézni, Nabukodonozor eltelve a saját dicsőségével, föltesz ezeknek az embereknek egy néhány kérdést. Igaz ez? Illene félni és remegni, igaz? Ilyen helyen nagyon kell félni. Ez a cél. Na de ha az embernek az Úr az oltalma, az Úr az őrzője, az Úr megtisztítója, mármint kimenekítője is, akkor miért kéne félni? Attól, mert valaki többet gondol magáról, mint amit gondolnia kell. Nabukodonozor ott áll ezek előtt, az emberek előtt, és azt kérdezi, igaz ez? Kaptok még egy utolsó esélyt. Ez nagyon rosszul hangzik, nem? Készek vagytok most ebben a pillanatban? Ez az utolsó esély! Tetszik tudni, mit akar Nabukodonozor? Hogy ezek az emberek halálfélelemből tegyék azt, amit nem tudtak megtenni, iránta való engedelmességből. Kaptok még egy esélyt? Készek vagytok most? És nem akar kétséget hagyni. Azt mondja, hogy is, van-e olyan Isten, aki ki tudna menteni az én kezemből? Erre muszáj válaszolni. Elnézést. Erre muszáj mondani valamit. Van olyan Isten? Kétféle válasz van. Az egyik Nabukodonozoré. Mi a Nabukodonozor válasza? Nincs. Mi lenne a helyes válasz, amit ez a despota elvár? Az, hogy nincs. Tessék csak nézni, kedves gyermekek, kedves fiatalok, kedves idősebbek, ekkora már Sidrák és Misák és Abednégó jelentősen megöregedett. Voltak 22-23. Ott áll ez a 3 fiatal ember, szembenéz a királyával, és azt mondják, nem szükséges erre bármit is válaszolnunk. Pont. Megpróbálom magyarra fordítani. Ez olyan butaság, amit kérdezni tetszett, drága királybácsi, hogy értelmes ember ilyennel nem tölti az idejét. De ha már nagyon muszáj rá válaszolni, akkor szeretnénk elmondani, hogy nálunk minden vasárnapi iskolás tudja a választ, ez így hangzik, hogy van hát. És hogyha nem tetszene érteni pontosan a dolgot, akkor ez a következőképpen néz ki. Van Istenünk, akit mi tisztelünk. És egy. Ez az Isten ki tud bennünket szabadítani a tüzes kemencéből. 2. Ez az Isten ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. 3. És ez a legveszedelmesebb. Ha nem tenné is, amire neki oka van, mert ő az Úr, és ő tudja, hogy mit kell tenni, mi csak itt szolgái vagyunk, és mi nem mindig látunk át mindent, de ha nem tenné is, mi tudjuk a kötelezettségünket. A mi kötelességünk az, hogy ne tiszteljünk és ne imádjunk senki mást, mert ő az Úr. fanatikusok. Ezt szokták mondani az ilyen emberekre, igaz? És egyébként is mibe reménykednek? Tetszik tudni, milyen fura adventben él ez a három ember? Amikor elvitték őket 11-12 éves koruk tájékán, és fogságba kerültek, akkor ott Babilonban hamarosan támadtak proféták. Olyan proféták, elnézést, akik azt kezdték magyarázni, mindjárt véget ér a fogság, visszavíz bennünket az Úr, mert az Úr szeret bennünket, és nem lesz semmi gond, egy kicsit még ki kell tartani. Erre jött egy Jeremiás nevű proféta, fogott egy kis papírt, pergament, fölírt rá egy kis üzenetet, és elküldte nekik. Ez így kezdődött. Ne higgyétek azoknak a profétáknak, akik az én nevemben állítanak szólni, pedig én nem küldtem őket. Ott fogtok maradni. 70 évig. Úgyhogy tessék munkálkodni a város jólétén, annak jóléte lesz a ti jólétetek is. De ha majd eltelt a 70 év, megemlékezem rólatok. Tessenek nekem segíteni, gyerekek. Ha 12 éves kisfiút fogságba visznek, 72 év múlva hány éves lesz az a kisfiú? 82. 72 évet mondtam, helyes a válasz, a 84, de ez tévedés volt. 70 év múlva. Nem fog az hazamenni már még egyszer Izrael földjére. Ilyenkor szoktuk mi úgy érezni, egyszer élünk. Hát ha már az Úr ilyen helyzetbe hozott bennünket, akkor nem kéne ezt most megragadni, most mi használni? Mire kapta ez a három férfi azt a pozíciót, azt a helyzetet, azt a lehetőséget? Arra, hogy az Úr megmutassa rajtuk, hogy ő igenis megtisztít. Arra, hogy megmutassa rajtuk az Úr, hogy ő kiment. Arra, hogy megmutassa azt az Úr rajtuk, hogy ő az őriző. És hogy igazolja velük és bennük az Úr, hogy az ő hatalma nincs helyhez kötve. Nem Jeruzsálemben Úr, hanem az egész földkerekségen is, akár Babilonban is. Hívő embernek nevezik azt az embert, aki az élet kérdéseire nem a körülmények sodrásában, hanem a hitéből adódóan válaszol. Hívő embernek nevezzük azt az embert, aki az élet különböző helyzeteire nem a körülmények sodrásában, hanem a hitéből következően válaszol. Ilyenkor nagyon komoly kérdés támad bennem, és jól tetszik érteni, igen, bennem, és azt kérdezem magamtól, Kulcsár Tibor, te hívő ember vagy? És talán más is megkérdezheti magától ezt ma este. Mert hogy a király nem fog kibújni a bőréből. A király abban a másodpercben kiadja a parancsot, és azt mondja, hogy tűzbe velük, mégpedig hétszerte jobban befűtött kemencébe, aztán majd meglátjuk, hogy van-e olyan Isten, aki tényleg meg tudja őket szabadítani. És mi történik? A szószoros értelmében, és most bocsánat a furcsa éléért a mondatnak, a király háztűznézőbe akar menni, meg akarja nézni, hogy ezeknek a lelki háza hogy ég, és egyszer csak kiderül, hogy itt a királlyal van baj. Magáról is azt gondolja, gyorsan hívja az udvari emberét, és azt kérdezi, hogy figyeljetek már, hány ember dobtunk be, nem hármat? Akkor hogy van benne négy? És hogyha most négy van bent, akkor azok hogy járkálnak? Nem ezt kéne látni? Ő azért ment oda jó messzire nyilván, hogy végignézze, hogy pusztulnak azok, akik nem akarnak vele azonosulni. Mi történt? Mi történt? Maga mondja később, nem kell mástól kérdezni, hogy Isten elküldte az ő angyalát. Isten elküldte az ő angyalát. Tudod, amikor Isten szolgálatára, Krisztus követésre hívunk, nagyon sokan vállalnák az ő követését, ha előre leírnánk mindenkinek azt, hogy ilyenféle garanciák léteznek. És lehet, hogy néha így is olvassa valaki a Bibliát. Ja, hát könnyű volt Hananyának, Azariásnak, meg Misaelnek, hát ők tudták, hogy jönni fog az angyal. Tudták? Mit is mondtak? Ha nem tenné is. Semmit nem tudtak. Nem volt korábban ilyen tapasztalatuk, őnekik csak hitük volt az Úrban. A zsidókhoz írt levél talán nem véletlen így határozza meg a hitet. A hit a nem látható dolgok létezéséről való meggyőződés. Az, hogy én bízom az Úrban, az nem azt jelenti, hogy tudom, mit fog tenni az Úr 3 perc múlva. Én csak azt tudom, hogy ő az Úr. És azt tesz, amit kell. Azt tesz, amit jónak lát. És milyen kegyelem, hogy sokszor olyasmit lát jónak, ami a számomra szabadítás, meg a számomra menekedés. Tetszik tudni, mit éltek át ezek a férfiak ott a tűzben? Azt gondolom, hogy azt élte át Anániás, hogy az Úr tényleg felhő. Úgy vett körül engem a tűzben, hogy nekem itt semmi baja. Ha megkérdezték volna Anániástól, aki nem volt buta ember, hogy mi lesz azzal, akit tűzbe dobnak, azt mondta volna, elég. És most kiderült, hogy az Úr megtartó keze elég. Tetszik tudni, mit élt át Misael? Azt, hogy az Úr kihúz. Pedig bedobtak, ő meg kihúz. És úgy tűnik, hogy ő jobb ebben a dologban, mert akik bedobtak, azok már nem élnek, aki meg kihúz, az meg van. Ő az Úr. Mit mondott Mózesnek annak idején, mikor a nevét tudakolta? Azt mondta neki, hogy ma meglátod, ki leszek. Vagyok, aki vagyok. Ott abban a pillanatban megtudod. Sose tudta egyébként korábban ez a Misael, hogy az Úr a tüzes kemencében így tud megmenteni. Egyébként Misael valószínűleg még egy dolgot átélt, mert az ő neve azt is jelentette, hogy az Úr megtisztít, és szerintem, amikor körülnézett magának, akkor már látta, hogy hiányoztak a kötelei. Azok leégtek. Mit élt át ez az Azariás? Azt, hogy az Úr megőrzött. Ezt jelentette a neve, ugye? Hogyan őrzött? Valószínűleg angyal nélkül is ment volna a dolog nagyon jól, az Úr máskor tudott angyal nélkül is sok minden érdekeset tenni, de ennek a háromnak szüksége volt erre a bizonyosságra, a személyes jelenlétre. Emlékszem édesapámra, amikor 16 éves voltam, akkor az édesapám kapott egy hasnyálmirigy gyulladást, aztán 2 nap múlva egy szívinfarktust, aztán 2 nap múlva leállt minden belső szerve, a tüdejét meg a szívét leszámítva, és 3 hétig úgy mentünk a kórházba, hogy a ruhájáért megyünk. Nem mertünk beszélni egymással, édesanyámmal, amikor utaztunk a metrón, akkor mindig kerültük egymás tekintetét, mert úgyis sírás lett belőle, hogyha egymásra néztünk. És én voltam a legidősebb fiú, zakatolt így a szívem, hogy mi lesz a családdal, volt még 2 öcsém, tudtam, hogy még mit szeretnék csinálni, és azt is tudtam, hogy ha édesapám meghal, akkor nem fogom azt csinálni, nekem más dolgom lesz. És állandóan így járt a szívem. És egyik este, amikor bementünk, várt az orvos, elénk tette egy papírt, azt mondta, hogy írják alá ez a műtétre szóló engedély. Kérdeztük, hogy nincs más út. Azt mondta, nézzék, ha nem műtjük meg, akkor meghal. Ha megműtjük, akkor is. De 10 000-ből 1 túlélheti. Bementünk az édesapámhoz, az orvossal együtt. Az orvos ránézett, mi is. És azt mondta az édesapám, hogy ne figyeljetek a doktorbácsira. Doktorbácsi is figyeljen rám. Itt állt mellettem az éjjel az Úr angyala. Megmondta, hogy miért és hogyan tovább. Nyugodtan műtsön meg. Én még orvost úgy félni nem láttam, azt a nyugodtan megműtőt. Édesapám vigasztalgatta, hogy csak nyugodtan, nem lesz baj. Az orvos tudta, hogy baj lesz. Másnap 8,5 órán keresztül műtötték. Annyit mondott csak utána az orvos, hogy ez nagyon kétesélyes volt. Mikor fölébredt édesapám a műtét után,
Ő meg arról beszélt, hogy ez nagyon egyesélyes volt. Hát itt állt a fejem mellett az Úr angyala. Tudjátok, testvérek, az ember nem vágyik nehéz helyzetekre. De sose tudja meg, hogy mit jelent az, hogy az Úr közbeavatkozik, ha nincsenek nehéz helyzetei. Soha nem fogja megtapasztalni. Soha nem fogja megtapasztalni. Jó pár évvel ezelőtt nagyon nehéz helyzetben voltunk, valamilyen nagyon nehéz időszak volt a gyülekezetben. Nagyon megterelődtem. És mentem a budafoki imaháztól lefele az úton. Sokat imádkoztunk abban az időben a feleségem, meg sokat sírtunk kis dolgokon. És ahogy mentem lefele az úton, előttem egy öreg néni topogott, úgy kétrét görnyedve, egy ilyen kis pici valaki, mint egy kislány, akkora. És ahogy elmentem mellette, fölnézett rá, és azt mondta, hogy állj csak meg, fiam! Az első 10 évben Budafokon nekem nem igen köszöntek. Azt nem tudom megmondani, hogy miért, ne tessenek megkérdezni. Azóta már igen, de úgy figyelték, hogy mi lesz ebből az emberből, gondolom, meg a családjából. És nagyon meglepett, hogy valaki megszólít az utcán. Állj csak meg, fiam! És hogy döbbenten rám néztem, egy nagyon töperedött mamóka nézett vissza rám, és azt mondta, hogy édesfiam, te mit lógatod az orrod? Tudod te, hogy itt hányan imádkozunk, érted? Na menjél tovább! Én azt a mamókát se előtte nem láttam Budafokon se azóta. És nem tudom, miért állított meg, miért szólított édesfiamnak, akkor inkább keserűnek kellett volna szólítani. De az az üzenet, amit elmondott nekem, az a két mondat, hogy tudod, milyen sokan imádkozunk, na menjél tovább, az azóta is belevág sokszor a szívembe. Elküldte az Úr az új angyalát. A tüzes kemencén kívül Hananyá, Azarjás és Misáel nagy élményben részesült volna. Azt mondhatták volna, fú, képzeljétek, angyalt láttunk, na hát! A tüzes kemencében Hananyá, Misáel és Azarjás azt tapasztalták meg, ki az Úr. Nem az volt nekik fontos, hogy angyalt láttak, hanem hogy ki az Úr. Hogy ő a szabadító, ő a megmentő, ő a megőrző. Milyen érdekes, hogy mindezek után Nabukodonozor fordul egy nagyot, és azt mondja, hogy hát ha ilyen Isten is van, akkor az én birodalmamban mindenkinek őt kell imádni. Kicsit despota módszerekkel kezd el evangelizálni, ma este nem lesz ilyen, nem kell megérni, hogy fölnégyelik azt, aki kimegy és nem döntött Isten követése mellett. Ő úgy gondolta, hogy ez a legjobb módszer, hogy fölnégyeltetni és kiírtani, mert hát korábban is csak így tudott gondolkozni, ebből látszik, hogy még nem a szíve az Úré, ő most csak valamit elfogadott az eszével. Tudja, hogy ilyen Isten másik nincs. Mert hogy őt egyébként így nevezik, tetszik tudni? Nábu, Kudurri, Ucúr, ez a neve. Nabukodonozornak csavartuk mi át magyarra. Ezt jelenti Nábu istenség, őrizd a fiadat. És ő tudta, hogy olyan Nábu nincsen, aki ezt vele meg tudta volna csinálni. Milyen érdekesen föl tud billenni a dolog. Valaki azt kérdezheti, hogy na igen, hát ha ilyen hatalommal lenne jelen Isten, akkor én is követném ám. Angyal, ez csak a valami. Tudjátok, testvérek, ennél sokkal nagyobb dolog történt. Ennél sokkal nagyobb dolog történt. Mert Isten látva a mi szükségünket, nem egy angyalt küldött értünk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt a proféták által, legutoljára az ő szerelmes fia által szólt hozzánk. Aki nem angyalként jött ide. Úgy jött ide erre a földre, hogy amikor az angyalok a betlehemi mezőn a pásztoroknak bemutatták őt, akkor annyit mondtak, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, született nektek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel ez lesz a számotokra, találtok egy kisgyermeket, bepójálva a jászolban. Minden pásztor tudta, hogy jászolban, bepójálva a pásztorok gyerekei szoktak lenni. A legszegényebbeké. És azt mondta az Isten, én nem angyalt akarok küldeni néha egyszer-egyszer beavatkozni. Én oda küldöm az én szerelmes fiamat. Élje át mindazt, amit ők. Tanulja meg mindazt, amit ők. Tapasztalja meg mindazt, amit ők. Kínlódja végig mindazt, amit ők. És még az életét is úgy kelljen odaadnia, hogy közülük a legkegyetlenebb halállal meghaló sem mondhassa, hogy nehezebb halált szánt nekem bárki, mint amit Isten megengedett a saját fiának. És azért jött, hogy kihúzzon, hogy megőrizzen, hogy megmentsen. Hogy te is és én is ne egyszer-egyszer tapasztaljuk, hogy mintha beavatkozott volna az Isten. Hanem azt tapasztaljuk meg, hogy jelen van. Velem lakik. Nálam lakik. Együtt él velem, a családommal, a feleségemmel, a gyermekeimmel. Hogy amikor rábízom az életemet, akkor nem valami távoli megfoghatatlanra, hanem egy személyesen jelenlevő úrra. Olyan valakire, aki nem került el a tüzes kemencét, hanem aki vállalta a Golgotán a halált. Érted és értem. Aki nem kiáltott, hogy jöjjön angyal, pedig úgy tudom, hogy 12 sereg angyal várta azt, hogy kiáltson már végre. De nem kiáltott. Hívlak Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiről nagyon sok biblia tudós azt mondja, hogy hát ennyi volt a kis tévedés Nabukodonozornak, de Sidrák, Misák és Abednégónak is, hogy nem pusztán egy angyalt láttak, aki ott jelen volt a tűzben, az az Isten egyszülött fia volt. Ahhoz a Jézushoz, aki azóta is azt ígérte, hogy velünk lesz, velünk akar lakni. Ahhoz a Jézushoz, aki egyébként nem gazdasági csodát akar előidézni az életünkben. Nem a társadalmi szerepünket óhajtja végre kedvezőre fordítani. Ahhoz, aki nem azt ígérte, hogy tanulás nélkül is egyetemi diploma hull majd az ölünkbe, kedves diákok, hanem ahhoz, aki megígérte, hogy megváltoztatja a szívünket, megváltoztatja a gondolkozásunkat, alkalmassá tesz arra, hogy példaként, mintaként éljünk. Nem magunk csinálta mintaként, hanem csak úgy másként, és ebből a többiek ki fogják olvasni a mintát. Azt olvassuk a Szentírásban, ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mit csinálnak azok az Isten fiai, akikor megjelennek? Azt mondják, nekünk van Krisztusunk. És nem tudnak annyi pénzt ígérni, sose fogom elfelejteni, azt a valakit, aki néhány évvel ezelőtt megpróbált rábírni, hogy a gyülekezetemmel együtt kezdjem az ő ügyeit szolgálni, és egy nagy összeget ígért, és néztem rá mosolyogva, és azt mondta, hogy de többet is adhat, mondtam, hogy ne próbálkozzon, felesleges. És rám nézett, és azt mondta, hogy ha én nem tudok annyit fizetni, hogy maga az én oldalamra álljon, akkor magát már megvették. És mondtam, hogy tökéletesen igaza van, eltalálta. Vérrel fizetett értem valaki a Golgotai kereszten, ezt úgyse tudja fölül írni. És mondta, hogy nem igaz, hogy magának nem kell a pénz. Mondtam, hogy dehogy nem kell, csak tudja, az, aki engem megvett, az ezt a pénzt semmire nem becsüli, ha meg aranyat ígérne, azt ott aszfaltnak használják, ahol ő lakik. Abból van az utcakő. Úgyhogy holmi utcakővel meg ne próbálkozunk, mert az ennél jobbat ígért. Ennél jobbat ígért. De ezt nem tudja senki más adni az, csak az, aki az életét adta értem. Hívlak az Úr Jézushoz. És ez komoly dolog. Nem mondta, hogy követem őt, ha követem őt, ha bebizonyítja, hogy nekem is ilyen élményeim lesznek, mert ez csodálatos. Át lehet menni a szomszédba, és azt lehet mondani, hogy Bözsi néni, tetszik tudni, mik történnek velem? Nem ám olyan semmit, mint magával. Akkor ne gyere. Aki ezt hencegésre akarja használni, néha a Szentlélek ajándékaival teszik ezeket. Akkor nem kell jönni. Aki úgy tud jönni, mint aki azt mondja, hogy bizony, emlékszem olyanokra, amikor olyankor is hajlott a fejem, amikor azt kellett volna mondanom, hogy nem kell lehajlangani itt. Hogy én emlékszem olyanokra, amikor rettenetesen féltem attól, hogy mi lesz, ha, és nem mertem elindulni Isten után, mert arra gondoltam, hogy túl sokan kiabálják ebben a nagy demokrációban, a másikat, és hát a demokráciának a szabálya szerint nem jó kisebbségben maradni. Hívlak az Úr Jézushoz, hogyha tudod, hogy szükséged van rá. Mert ő az, aki meg tud bocsátani. Ő az, aki más életet tud adni. Imádkozzunk. Úr Jézus, te azt ígérted, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen nem küldöd el magadtól. És tudjuk, Uram, hogy amikor egy-egy ilyen nagy szabadításról olvasunk, a tüzes kemencéből való kiszabadításról, sokszor úgy gondoljuk, hogy még ennél is nagyobb lenne, ha valaki önmagunktól tudna bennünket megszabadítani. A bűntehertől, a félelemtől, a fájdalomtól, a lelkiismeret furdalástól, a keserűségtől, a hitetlenségtől. És téged azért küldötte az Isten, hogy a sátán munkáját lerontsad. Így könyörgünk ma este azokért, akik a szívükbe vajúdnak, akik vágyódnak azután, hogy bárcsak megmentenéd, bárcsak megtalálnád őket, bárcsak kihúznád, megőriznéd, megoltalmaznád. Kérünk, Úr Jézus, hogy hallgass meg ezeket a fohászkodó imádságokat.
Yeah.
zég a refrénjen, ne add fel a reményt. Még egyszer. Szűs testvért kérjük, hogy imádkozzon záradékból.
Köszönjük Istenünk, hogy örök életet, boldogságot adsz nekünk. Köszönjük, hogy ma este, mint szabadító, mint Úr és Király mutatkoztál, mert minden helyzetben számíthatunk rád. Add Uram, hogy használjuk hitünket, benne való bizalmunkat, és ne csak egy elmélet vagy egy érzelmi állapot legyen ez nálunk, hanem add, hogy valóban teljes meggyőződés, életstílus legyen ez a hívő élet mindnyájunk az életében. Köszönjük, hogy jelen voltál, hogy üzenetedet, segíts meg bennünket, hogy minden időben bízzunk benned, higgyünk benned. Amen.
Örömmel és áldattal mondja a gyülekezet, az Úr köszönjük.